Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Mátrai Miklóssal beszélgetünk Kínáról. Kanyarodunk már egy kicsit vissza még ahhoz, amit a Marvin kérdezett, hogy igen, hogy ez a társadalmi olló, tehát hogy oké, igen, azt lehet tudni, hogy ott van a pont a te videódban is szó van erről, hogy ott él a legtöbb milliárdos, és tényleg saját helikopter leszálló pályával a saját felhőkarcolóba jönnek az üzletemberek. De igen, de mi van a társadalom másik részében, tehát mondjuk az átlagos munkás.
Vagy az átlag alatti, hogy az szemmel látható-e?
Mert igen.
Valahogy
igen.
Ilyenkor azt gondolnám én, nyilván ott az ellenpélda India. Ugye, ahol szintén borzasztó nagy robbanása van, de ott ugye nagyon durva
a
az alja. Tehát igen. Ott az olló, az nem olló, az egy vonalzó.
Igen. Tehát látszem, hogy koldusokat, meg nagyon szegény, vagy hajléktalanokat, vagy bármi ilyesminek mondjuk van jele.
Én azt mondom, hogy egyáltalán nem látok. Guangzhou-ba szoktam egy durva ilyen textil gyárba menni, és ott szoktam néha egy-két ilyen koldust látni, de összességében egyáltalán nincsen meg lehet, most mondok egy példát, hogy mondjuk vidékről valaki bemegy, felutazik Shenzhenbe, és ott egy gyárban dolgozik, akkor ő tényleg tud annyit keresni, hogy abból ő félre tud tenni, és életbe tud maradni, és tud. Tehát nagyobb puffere van az életre. Lehet, hogy az életben nem fog lakást vásárolni. Lehet, hogy ezzel a havi 350-400 ezer forinttal tudja támogatni a szüleit, akik otthon maradtak vidéken, de ezzel ő boldog, és ezzel ő jól tud működni, és ezt a fajta boldogságot én azért többször látom. Tehát sokszor elmegyek bulikba is, meg ilyen karaoke bárokba, és bár ez a célcsoport nem annyira jelenik ott meg, de összességében én azt látom, hogy az emberek nagy része amúgy boldog.
Tehát, de járnak egyébként tényleg ilyen karaoke bárokba, nem tudom, moziba, tehát hogy van ilyen
kulturális
kikapcsolódás is?
Igen, tehát hogy megvan, meg nagyon sok ilyen ilyen vursli jellegű eseményeket látok, és ott tele van. És jó látni azt is amúgy, hogy bármennyire is a digitális világban élnek ők is, azért szeretnek offline jelen lenni a mindennapokban, és látom, hogy kapnak alkalmakon, hogy buliba táncoljanak, és jól érezzék magukat.
Tehát már nem annyira ez a sztereotípia, ami egy időben a selfie-botos kínai turista. Ugye ez egy ilyen csúnya dolog volt régen, hogy ezt így...
Hát az még szerintem azért megvan.
De nem, az csak, hogy igen, de hogy őket tényleg iszonyú módon rá voltak függve a telefonjukra, hogy ott lehetséges, hogy van egy ilyen átfordulás?
Én azt gondolom, hogy amúgy ez a fajta átfordulás, de lehet, hogy ezt én látom csak így, de én ezt látom Amerikában is, látom itthon is, meg látom Kínában is, hogy a luxus idő az a offline idő, és ez egyre több célcsoportnál, korosztálynál kezd megjelenni.
Mondjuk ebben igazad van, mert a luxus idő az jó, hogy így közelíted, mert valószínűleg ezt a ráfüggést, nem a luxus időben csináljuk egyébként, hanem amikor egyébként munkaidőben vagyunk, és azt még belesúvasztjuk.
Igen.
És ezáltal már akkor az már, amikor tényleg szabad időm van, akkor viszont nem ezt akarom csinálni.
Igen, de szerintem is ettől egyre jobban el fogunk tolódni, mert mindenki érzi, hogy ennek rabja igazából nem visz előre. Tehát, hogy ez nehezen, de olyan lesz, ezt szoktam mondani, hogy ez olyan lesz szerintem 10 év múlva a mobil, mint a cigi volt mondjuk, mint amilyen 20-30 évvel abszolút ezelőtt, hogy akkor még mindenhol lehetett bagózni, a gyerekek mellett is füstöltek, és aztán az lesz, hogy úristen, nem mondjátok, hogy a gyerekek kezébe adtátok a telefont, csak úgy, hogy csöndbe legyen.
Orvos megvizsgált, lerakta a hamutartóba a cigit, égő cigit, meghallgatta a tüdőmet, és utána újra beleszívott.
Igen.
Tehát azt, hogy ezt így, és az nem olyan rég volt azért annyira simán, hogy valóban a tele.
Volt egy-két éves ilyen sztorim, amúgy.
Itt Magyarországon?
Ugyanez.
Hú, mondjuk az kemény. Az mondjuk nem volt legális, akkor lehet. Mondjuk így.
Igen.
Régen az legális volt.
De ugye remélem, nem dohányzik. Ez nagyon káros. Igen. Még egy picit így a magánélet.
Mennyi picink van? Mert most nagyon beszélünk.
Még van egy negyed órácskánk még van. Szóval, hogy például azt hallottam valakitől, aki ilyen park tervező mérnök, hogy még a Covid előtt volt egy ilyen, hogy akkor jó, hát meghívták őket, mert hogy szeretnének néhány várost, azt hiszem, hogy 120 várost terveztek építeni, tehát nem házat, várost, és akkor ugye ő parkokat tervez, és akkor a helyi polgármesterrel is leültek beszélni, és akkor mondta, hogy jó, ez itt tök jó, hogy akkor park, mondtak, ilyen park, olyan park, ez, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, nagyon tetszik neki, de hogy abba segítsen már, hogy mivel lehet az embereket rávenni arra, hogy elmenjenek a parkba. Tehát, hogy ez volt, tehát, hogy ez mennyire valid, hogy tényleg nem feltétlenül tudnak még kikapcsolódni, bár azt mondtad, hogy tudnak, de hogy te mondjuk ezt látsz embereket lófrálni mondjuk egy parkban?
Én egyre többet látok, sőt, mi több, egyre több futó. Tehát, hogy konkrétan délután 6-7 óra körül megtelnek a parkok. Tehát látom azt, hogy tényleg olyan, mint hogy Amerikában lennénk, hogy rengeteg futó jön, rengeteg szép ruhába futó nő, férfi, tinédzser látni, aki tudatosan sportol. Rengeteg konditerem nyílt meg amúgy Kínában. Tehát én látom azt, hogy régen emlékszem még erre is, hogy egyedül lézengtem én ott esténként a parkba, amikor így újonnan elkészítettek egyet, most pedig már tele van.
Nyomják a tai chi-t.
Mindent csinálnak.
Ez nagyon durva, hogy mindig a japán ugrik be, mert én azért, mert hogy többször voltam Japánban, és nekem ott van egy pici, hát ilyen méniek kötődésem, már nem is tudok olyan sokat járni, hogy ez is, mint hogyha egy ilyen európai-amerikai beszivárgó kultúra, ez a konditerem futunk, ami előtte ott ugye nem volt.
Igen.
És a japánok is ugyanezt egyébként nagyon, tehát ők is iszonyatosan szívják be mindig generációra a nem háztáit, és hát aztán nyilván jóval korábban kezdték, és már egy ilyen nagyon kevert hangulatú ország lett, hogy sok tradicionális dolog van, de alapvetően meg teljesen európai-amerikai is bizonyos szempontból. És akkor ezeket, amiket így mondasz, ezeket az ott is kvázi újdonságnak számító dolgokat, ez is, tehát hogy ők is ezen az úton haladnak, úgy tűnik.
Igen, de érdekes még, azt jó, hogy mondom, mert pont ezt is akartam mondani, hogy Covid előtt én nagyon éreztem a kínaiakban azt, hogy nagyon ilyen Amerika addikcióban vannak. Tehát mindenki amerikai akart lenni, mindenki, persze ez egy más dolog, hogy a kínaiak, mindenki ilyen amerikai nevet ad magának, hogy Steven, meg Vicky, meg és a többi, de hogy mindenkinek...
Neked van kínai neved?
Nincsen.
Nincs fordított? Nincs.
Tényleg is te kínaiul beszélsz?
Tanulok. Megértettem magamat velük, van nagyon sokan partnerünk, aki nem is beszél angolul, és így értjük egymást, mert látom rajta, hogy igényes, de nem beszélek. Tehát, hogy így...
Hát gondolom, nem olyan könnyű azért ezt úgy...
Nem egyszerű, de arra is rájöttem, hogy így megvagyok így is, tehát, hogy olyan nagy baj még nem ért ezzel kapcsolatban. És egyre merészebben szoktam így belemenni tényleg, hogy látom, hogy akarja ő is, csillog a szeme, elmondom, hogy mire figyeljem, és lehet velük így haladni. De hogy
COVID után,
COVID előtt volt egy ilyen Amerika őrület, tehát én ehhez kicsit arra, az a hangulat jut nekem eszembe, amikor én voltam mondjuk 10 éves, és én is így teljesen Amerika lázba égtem, szerintem ti is amúgy, és mostanra így rájöttem, mondjuk az elmúlt 10 év, vagy 15 évben, hogy tök jó meg minden, de hogy nincs...
Kiábrándultunk
ebbe, és kicsit ezt érzem amúgy a kínaiakban is, hogy a Covid óta ők nem tudnak, jobban rajonganak Európáért, mint Amerikáért, és pont én tavaly voltam Las Vegasban, a CES ilyen kiállításon, és rengeteg kínai barátommal találkoztam, különböző, egyiknek van egy nyomtatógyára, a másiknak meg különböző eszközöket gyártanak, és akkor mondtam, jaj, de jó, milyen új nyomtatókat csináltatok, ilyen UV nyomtatót készítettek, és mondom, figyelj, mennyibe kerül ez most? Figyelj, Miki, neked ez $200, de ide ez van, hogy $850, úgyhogy az amerikaiaknak ennyire adjuk. És akkor mutatta, hogy de tudod miért? Hát mondom, miért? Hát ezek hülyék. És ez a fajta prekoncepció nagyon durva.
Hogy van kínai, hogy hülye?
Azt nem tudom, mert hogy nem is ezt mondta, csak hogy, és akkor nézett rám, és mondott, hogy ez egy más világ, ezek itt és tehát, hogy kicsit van egy ilyen lenézésük Amerika felé.
Ez egy Apple monitor tartóira adnak $1000.
Nyilván nem akarjál nagyot mondani, amikor a szfer belsőjében vagy, akkor igen. Na jó, hát akkor ez 850.
Igen.
Tehát érted, hogy így, hogy...
Itt úgy látom, hogy meg tudják fizetni.
Igen.
Jó, tehát, hát persze.
És mindig mondja, hogy ki az a hízi, aki ennyi, de hát figyelj, viszik, hát akkor viszik.
Jó, hát igazuk van. Engem még azt akartam kérdezni, és én is el ne felejtsem, hogy a városokat már említetted, hogy óriási nagy megapoliszok vannak, de mi a helyzet a vidéken? Mert ezt lehet hallani, hogy a vidék meg nagyon elnéptelenedik, mert ugye mindenki a városokban keresi a megélhetést, de szoktál-e járni vidéki városokban, ott milyen az élet?
Nem nagyon szoktam amúgy járni, és például visszatérve még Shenzhenre, ott az átlag életkoratom most ilyen 30 év. Tehát abból is látszik, hogy
a fiatalok.
Abszolút a fiatalok pörögnek ott. De azt is látom, hogy nagyon sokan családot alapítanak, és akkor sokszor visszamennek. Visszamennek, de aztán, amikor már nagyobb a gyerek, akkor meg visszamennek vissza a városba, és akkor a nagyszülők nevelik. Tehát mindenhol azt látom, hogy a nagyszülők elég aktívan részt vesznek a gyerek nevelésben. És hát arról nem is beszélve, hogy volt is nekem olyan kapcsolatom, mármint, hogy kínai gyárral, vagy ilyen kontakt személlyel, aki mondta, hogy elnézést kér, de most 2 napig busy lesz, de utána újra van, és mondom, hogy miért? Hát, hogy igazából elmegy szülni. De hogy
utána... Két napra gyorsan kipottyantom ezt az izét, aztán jövök.
És akkor és viszont ő már itt van, akkor tudunk beszélni. És mondom, figyelj, egyrészt, hogy nem akarok én teget zavarni, meg éljed meg ezt, meg, tehát, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben szerintem ezért vannak ilyen jobb kapcsolataim Kínával, mert hogy én hozom ezt a fajta empatikus, emberibb hozzáállást így mindenhez, és akkor ők nekik ez egy ilyen új dolog, hogy de jó, akkor nem...
Zsenge európai, semmi nyomulás.
hogy így az emberi mi voltukban tisztelem, ismerem őket.
Ezt el tudom így, képzelni, igen.
És az úgy nekik úgy szimpatikus, hogy úgy egy nice guy vagy egy jó ember vagy.
Igen, mennyire lehet egyébként így összehaverkodni velük? Tehát én nekem van ismerősöm, aki kint él már jó pár éve Pekingben, és úgy tanít, de ő azt mondja, hogy így igen, el lehet lenni, de úgy igazán barátkozni nem tud, mondjuk, mit tudom én, csajozni se tudott. Tehát egy nagyon helyes csajok voltak, akivel van te randi, meg ilyesmi, de hogy így valahogy a kulturális különbségek miatt azért így nagyon szorosra sosem tudta senkivel sem fűzni a kapcsolatot, és a kinti barátai mind kint élő külföldiek. Hogy te mennyire látod, hogy mennyire lehet valóban összebarátkozni velük?
Én néha úgy érzem magamat kint, és lehet, hogy ez is az egész addikcióm Kínával kapcsolatban, mintha újra tinédzser lennék. Tehát, hogy újra felfedezek dolgokat, és ilyen szinten új barátságok is kötetődnek. És,
de mondjuk elhívnak, mondjuk meghívnak vacsorázni, abszolút, mondjuk a
tehát én nagyon ilyen hamar ilyen privát barátjukká tesznek.
Tehát akkor nem csak munka nem, miatt mert az is egyfajta... Vannak ilyen nem, de haveri barátságok, van egy ilyen barát... de azért annak a gyökerei értelemszerűen a...
Nem minden esetben, és azt én pont nekem az is szimpatikus, amikor nem pusholnak engem, hogy akkor mikor csinálunk mit, hanem elindulunk egy ilyen megismerés, ismerjük meg egymást. És van egy ilyen 6-8 fős kínai baráti társaság, amik mind kínaiak, mondjuk annyi, hogy Los Angelesben éltek sokat, meg ott van házuk is, de nem beszélnek amúgy jól angolul, és ők ilyen nagyon ilyen designer, tehát a nagy része designer, meg ilyen formatervező, és például velük én mindig, amikor kimegyek, akkor találkozom, és így összejárunk, és hogy van benne egy ilyen izgalom, hogy így megismerni a másikat, hogy ők sokszor elvisznek ilyen karaoke bárokba, meg ilyen speciális éttermekbe szoktunk eljárni az egyik tulajdonossal, sokszor szombaton van ez a buli, és akkor vasárnap meg is hív a családjához, és akkor családi vacsora van, de most annyira mélyen nem megyünk bele a érzelmi bugyrokba.
Jó, hát igen, nyilván Magyarországon is, ha van egy munkakapcsolatod, azért nem feltétlenül igen. Beszélitek meg a legmélyebb családi igen, titkokat, de igen. Hogy azért így van egy ilyen haver.
Van, de azt is megfigyeltem, hogy ezt a fajta beszélgetést ki lehet velük nyitni. Tehát, hogy nem célom az ő pszichológusuknak lenni, de hogy így érzelmileg, meg én is egy közvetlen
igen, ember de ez vagyok. Egy nagyon hasonló, amiben most vagyunk, mert mi sem most így már 30-40 pluszosan szerezzük meg a legjobb barátainkat, azok vagy megjöttek, megvannak már. Mi most itt kivételesen a Márka pont egy 14 éves korunkra visszavezethető.
Ami úgy 10-valahány éve volt.
Igen, épp hogy csak még egyszer annyi.
Igen, szóval, hogy...
De hogy ez nagyon hasonlónak tűnik, mint a...
Viszont amiről muszáj beszélni, az a sötét oldala, hogy azért mégiscsak egy totalitárius rendszer, ahol azért egypárt rendszer elég keményen irányítgat, és azért mondjuk lehet ilyen horror sztorikat hallani azért, hogy nem tudom, társadalmi pontrendszer, hogy akkor ugye ezzel kísérleteznek, hogy akkor az emberek társadalmi pontot kapnak, meg valaki mesélte azt is, hogy mondjuk tényleg az arcfelismerő átment mondjuk a piroson, a zebrán az arcfelismerő felismerte, és nem hogy bünteti, hanem csak arról kapott értesítést, hogy levették a büntetést a számlájáról, tehát hogy azért van egy ilyen nagy testvér figyel téged aspektus, de ezt mennyire látod így?
Én úgy tudom, hogy több mint 500 millió kamera van amúgy Kínában, tehát, hogy a társadalom egy harmadára jut egy kamera, meg én ezt megfigyeltem nagyon sokszor, hogy amikor én vonatozom, akkor ők nem is mutatnak ilyen személyt, hanem az arcfelismerő rendszer felismeri őket, illetve hogy érdekességképpen Hongkongban a reptéren már egy ilyen rendszert vezettek be, hogy te bemész a legelején, odarakod a útleveledet, és onnantól kezdve már nem kell mutatnod az útlevelet sehol sem, hanem az arcfelismerő felismer téged, és enged be minden kapunkhoz. Hogy
és nem kell aláírni, nem kell hozzá, GDPR hozzájárulást
nem, nem aláírni. Elfelejtettek adni a papírt.
Na, akkor igen, erről beszéljünk akkor. Érdekes, mert ez innentől akkor valóban le is húzhatja a számládat. Tehát ez valószínűleg akkor...
Igen, de ugyanakkor meg az van, hogy minden egyes, tehát akár is nézzük, másfél milliárd emberről beszélünk. Tehát, hogy te iszonyat rengeteg más kultúrájú emberről, akik másképpen látják azért a világot, és például azt is megfigyeltem, hogy a metróállomásokon mindenhol ilyen, hát a bőrönde, vagy bármilyen táskával mész, egy ilyen átvizsgáláson kell átesned. Tehát minden egyes metróállomáson ezen keresztül kell menned. És sokszor mi szoktam cipelni magammal, és ez egy sok idő, amíg belenyomkodom ebbe, ugyanúgy, mintha repülőtéren lennénk. És ezek pont azért vannak, mert régebben nagyon sok ilyen robbantások voltak ezeket az állomásokon, és azt gondolom, hogy ha te nem tudsz szigort fenntartani és felépíteni, akkor azt a másfél milliárd ember se tudod igazán koordinálni. Tehát itt ebben a 9,5 milliós Magyarországba nézve valóban durva, hogy úristenem, milyen rendszer van, de ezt megszorozzuk 150-nel vagy 155-tel, és hozzáteszünk még mondjuk, nem tudom, 80-szor nagyobb területet, akkor csak így van módja annak, hogy azt a embertömeget valahogyan irányítsad, vagy különben India lesz belőle, mind a káosz, mind az egész kaotikusság, meg a korrupció szint terén. Úgyhogy én eléggé demokratikusan gondolkozom, és valóban ezekkel a dolgokkal nem értek egyet, de nem tudnék alternatív megoldást hozni, hogy ezt az embertömeget hogyan lehetne kézben tartani.
Hát igen, ez a szabadság versus rendszer kérdésköre, igen. ami ugye, aminek a tengelyén egyébként most ugye itt nyugaton is mozgunk, hogy ugye tolódik ugye kicsit a kevésbé szabad és nem tudom jobban lekorlátozott felé az igény, tehát hogy ez megvan, ez egy nagy és örök kérdés, hogy oké, jó-e, az nekünk, hogyha feltétlenül nagyon-nagyon szabadok vagyunk, viszont akkor mondjuk nem vagyunk olyan hatékonyak, lásd mondjuk például a környezetvédelem témakörében, hogy igazából nekünk most ezerrel kellene mindenkinek hajtani egy cél felé, de mivel, hogy mindenki azt akarja, de emiatt nem tudunk, és akkor itt van egy ilyen ország, mint Kína, ami meg azt mondja, hogy hát igen, erre van igény, ezt kell csinálnunk, és akkor ez lesz csinálva. Tehát, hogy igen, ez így nagyon nehéz megítélni, megmondom, egyébként a társadalmi hátterünk is teljesen más. Tehát ott igazából, ameddig vissza lehet emlékezni, ilyen jellegű rendszerek voltak, tehát, hogy az valószínűleg ők sokkal jobban el is fogadják ezt a rendszert.
Igen, tehát hogy azon, hogy a társadalom kicsi része az, aki ez ellen van, és logikailag meg én azon, hogy pont is kísérhet, hogy a világ legbiztonságosabb városa, vagy az országa Kína. Tehát, hogy mindenki mondja nekem, hogy de nem félsz ott este? Hát mi történik? Hát mindenhol kamera van, mindenhol. Ha velem bármi történne, akkor ott nagyon komoly bajok lennének. És pont olvastam is a hírekben, hogy most Kínában nagyon nehéz elutazni máshova, de hogy például Tájföldet nem ajánlják a kínaiaknak, mert Bangkokban nagyon sok ilyen szervkereskedelmi...
Az már egy ideje igen. Hallani ilyen.
Igen, tehát hogy...
Hogy ez nem újdonság.
Ne, én abszolút, de hogy van egyfajta ilyen félelem, hogy akkor
a
inkább...
kínai vesékre nagy az igény.
Made in China.
Export ciklet, na, mondjuk.
Fölértékelődött, oké, most már nem olyan gagyi.
Nice quality.
És sok van belőle. Igen. És mi az, mi így lassan le kell zárjuk, de hogy mi az, ami a legnagyobb különbség a számodra, ami a legmeglepőbb volt a 15 év alatt, amit tapasztaltál mondjuk így európaiként a kinti világ és a mi világunk között?
Én amivel nagyon tudok azonosulni, az a tenni akarás. És őszintén szóval, amikor hazajövök, akkor néha így időbe telik, mire rájövök, hogy hú, nem ott vagyok. Tehát nem lehet így pörgetni a dolgokat. Tehát itthon sokszor sértésnek veszi valaki, hogy figyelj, kérlek, ezt csináld meg. Mikor tudod? Hát majd amikor majd elkészülök vele. Mondom, én értem, csak valami timingot adjam el, még kérlek.
Amit lehet, hogy is tartasz.
Igen, egyébként tökéletesen egész picit közelítenénk, ha nem is tudnánk soha az, de egy kicsit, mert szerintem meg nagyon a másik oldalon vagyunk, már nem én pont, de hogy sok-sok-sok-sok tapasztalat azt mutatja.
Igen, meg amit én nagyon szeretek.
De kényelmesedés van.
Abszolút, abszolút. Amit én nagyon szeretek még, hogy, hogy mindenkivel lehet ülni, beszélgetni. Tehát nem érzem ezt a kivagyiságot nagyon. Tehát, hogy simán tudok egy dollár milliárdos kínai gyártulajdonossal bármikor leülni és beszélni. Sőt, én értem a szállodába, és beülök a kocsiba mellé, és beszélgetünk. És hogy tehát nincsenek ezek a kiha én nem állapotok, és ezért sokkal könnyebb valódi kapcsolódásokat így létrehozni. És ezt én nagyon szeretem, hogy igazából bármilyen ruhába oda mehetek, bárhogyan kinézhetek. A tekintetemben úgy is látják, hogy akarom vagy nem akarom, meg lehet-e bennem bízni vagy sem. És ezért én nagyon, nagyon szeretek így velük dolgozni, mert...
Hát figyelj, nagyon, nagyon fölkeltetted az érdeklődésem most már tényleg ezen a kattogok, hogy na majd egy újabb desztináció került a nagyon-nagyon hosszú bakancslistámra, hogy tényleg most már el kell menni Kínába is. Nyilván ezzel szerintem remélhetőleg a hallgatók is így vannak, és hogyha egy kis ízelítőt akarnak Kínából, akkor te azért próbálsz a te kis videóid által egy kis betekintést nyújtani, hogy akkor itt a reklám helye, hogy akkor hol lehet téged bekövetni.
Igazából, ha beírjátok, hogy Miklós Matrai, így egybeékezetek nélkül, akkor minden platformon megtalálható vagyok. TikTokon is, YouTube-on is, Instagramon is.
Tehát a saját neved alatt fut.
Az én nevem alatt fut ez a kis élménybeszámoló, meg kicsit ilyen ismerjük meg Kínát, meg ezt lássunk kicsit másképpen Kínára.
Tök jó volt. Hát ha elnézést kérünk a hallgatóktól, és a picit csapongtunk, de ugye, mint hogy Kína is egy nagy ország, rengeteg kérdésünk volt, meg csomó mindenre kíváncsiak voltunk, úgyhogy ennek ez az oka, de remélem, hogy azért tudtunk egy kis első kézből történő beszámolót nyújtani nektek. Ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor egyrészt szombaton az ismétlés meg tudjátok hallgatni 10-től, másrészt pedig ugye tudjátok, fölkerülnek a különböző platformokra, a podcast platformokra ezek a beszélgetések, már több mint 100 tök jó adásunk van, úgyhogy hallgassátok vissza, meg a többit is hallgassátok meg, és nagyon szépen köszönöm, Miki, hogy jöttél. Mátrai Miklós volt a vendégem, Kína szakértő. Most kaptál egy ilyen titulus, Kína szakértő, és remélem, hogy majd jössz megint, hogy mert ha ilyen gyorsan fejlődik, akkor lehet, hogy egy fél év múlva megint érdemes lesz leülnünk dumálni.
Abszolút. Én köszönöm a meghívást.
Köszönjük. Sziasztok.
Szervusztok.
Sziasztok.